Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereg lett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga előjárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte. Halálán van a lányom, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és éljen. Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: ki érintette meg a ruhám? Tanítványai ezt válaszolták: látod, hogy szorongat a tömeg, mégis ezt kérdett, ki érintett meg? De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve és remegve előlépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele, odaborult elé, őszintén megvallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: lányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga előjárójának házából, és közölték: meghalt a lányod. Miért fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga előjáróját: ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek a házhoz, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: miért lármáztok itt? Miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Ők kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: Talita kum, ami annyit jelent, kislány, mondom, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt és járni kezdett, 12 éves volt. Ők pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De Jézus szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium igéi. Egy nulladik gondolatom lenne, ez pedig igazából inkább egy hirdetés, hogy a mai vasárnap az utolsó, amit most nyáron közvetítünk online, és aztán júliusban, augusztusban nem lesz közvetítés, de én itt vagyok júliusban, csak közvetítés nem lesz. Tehát, hogy akik így szoktatok bennünket követni, ne aggódjatok, szeptember elejétől folytatódnak a közvetítések. Ez volt a nulla. Most akkor a bevezető meg így szól: itt van a történetünk, két történet is egybe fűzve, és azt lehetne mondani, hogy összeköti őket az, hogy Jézus valamiképpen azt mondja ennek az embernek és annak is, hogy a hited meggyógyított. Vagy te csak higgy, hogy eddig hittél, és a lányod meg fog gyógyulni. De közben pont ez a két történet a hit szempontjából valami olyasmi, ami messze fölülmúl még egy átlagos helyzetet is, amiben persze a hit alapján Jézus segíteni tud, mert itt egy halott föltámasztásáról van szó, meg egy olyan beteg meggyógyulásáról, aki rendkívüli a Szentírás történetei között, nem kerül kapcsolatba Jézussal a szónak egy klasszikus értelmében, hanem csak megérinti hátulról a ruháját, tehát az derül ki, hogy Jézusban olyan erő van, hogy még ez is alkalmas arra, hittel összekapcsolódva, hogy valaki gyógyuljon. Na most, ha van két olyan történet, amire azt mondjuk, hogy hát jó, hát nem csak, hogy Jézust nem érjük föl, hogy ő ilyenre képes, de hát még a hit szempontjából is hol tartunk mi ahhoz, hogy valahogy így kapcsolódjunk akkor Jézushoz. Ezért szeretném összefoglalva ezt a két történetet egy picit elemezni, és látom, hogy legyezitek magatokat. Hát ez egész biztos, hogy amire készültem, azt nem lehet elmondani. Tehát szeretném tiszteletben tartani a fizikai valóságunkat. De közben meg hát egy gyönyörű evangélium, hát azért ünnepelni jöttetek nyilván. Szóval, először arról szeretnék egy picit beszélni, hogy nem érdekes-e az, hogy mind a két motívum megjelenik, mind a két történetben a hitnek a motívuma, de közben nagyon erőteljesen megjelenik valami más is, ez pedig, hogy az első történetben hatalmas tömeg van, és a zsinagóga előjárója, amint megpillantotta Jézust, azonnal odament, és leborult előtte, és mondta, micsoda hatékony cselekvés, megpillantotta, és már csinálta is. És a másik történetben ugyanez a motívum. Hiába van ott hatalmas tömeg, az asszony, ha csak a ruháját ér, már átfúrja magát a tömegen, és már ott van, és érinti. És ezért az első gondolatsor arról szólna, hogy szoktuk lebeszélni magunkat arról, hogy átfúrjuk magunkat a tömegem? Hogy beszéljük le magunkat a jóról? Hogy beszéljük le magunkat a hitről? Hogy beszéljük le magunkat arról, hogy Jézussal kapcsolatba akarjunk kerülni? Hogy beszéljük le magunkat arról, hogy imádkozzunk? Hogy beszéljük le magunkat arról, hogy valakiért valamit megtegyünk? Ez lenne így a, hát a fonákja, és aztán pedig a színéről is lenne szó, és szinte mindenféle okoskodás nélkül csak föl fogom ezeket sorolni, hát ha magunkra ismerünk. Első, akkor valaki azt mondja, most nem alkalmas. Hát ekkora tömegbe. Hát már azt hallottuk, hatalmas tömeg gyűlt köré, most én jöjjek én a bajommal, vagy most én ezt, jó, hát máskor alkalmas lenne, most nem alkalmas. Na így akarom mondani, mert látom, most még jobban legyezitek magatokat. A második, egy picit ennek a variánsa, hogy majdnem alkalmas, de még várok vele. Mert esetleg majd holnap vagy holnap után, tehát már tulajdonképpen itt az idő, de még lehet, hogy lesz egy jobb pillanat, egy jobb helyzet, egy jobb alkalom. Harmadik, egyébként meg lehetetlen. Hát azért nem fúrom át magamat semmiféle tömegem, meg a tömeg, nem kezdek itten akciózni, hogy az ember azt mondja, hogy az emberi számítás szerint, szerintem mindegyikünk tudna itt az ambótól mondani egy történetet, ami azzal kezdődik, hogy emberi számítás szerint lehetetlen lett volna, és mégis úgy történt. Mindenkinek van ilyen története. Negyedik, azt mondom, hogy reménytelen. Hát lehet, hogy nem lehetetlen, de reménytelen. És az ember szép lassan beletörődik, valamibe beletörődik. Szeretem ezt a szót, mert szörnyű. Hát, hogy beletörődni valamibe, hát én nem tudom, mert remélem nagyon kevés dologba törődtetek bele. Akkor vagy csináljuk, vagy nem csináljuk, vagy jobban csináljuk, vagy megváltoztatjuk, vagy de ez a beletörődés, ezt nem tudom. Következő, nem érdemlem meg. Hát vagy ő nem érdemli meg. Hát azért nem segítek, mert nem érdemli meg. Vagy azért nem kérek segítséget Istentől, nem érdemlem meg, hát hogy is jövök én ahhoz? Ő egy rabbi, egy tiszteletbe álló férfi, itt egy beteg nő vagyok, már mióta, hát jó. Nem vagyunk közös nevezőn. A szégyen miatt nem csinálom. mert szégyellem csinálni, vagy eleve szégyenkezek magam miatt, és ezért nem csinálok meg valami jót. Következő, hát én nem vagyok annyira hívő, hogy egy ilyen nagyon hívő Jézushoz odaforduljak. Hát ő látszik, hogy tulajdonképpen mi egy más világhoz tartozunk. Én egy egyszerű ember vagyok, és hát na én nem vagyok olyan. Aztán nem tehetem meg. Hát nem tehetem meg például miért, mert hát mit fognak szólni mások? Hát mások, ezt mások nem csinálják, meg nem szoktuk csinálni, meg ez nem járja, tehát akkor nem csinálom. Nem vagyok rá képes. Túl nagy a tömeg, bele se kezdek. Következő, de hát én nem tartozom Jézus köreihez. Hát jó, hát van nekem hitem, vagy hiszek én Istenbe, de azért nem vagyok én azért annyira odavaló. Aztán hát lehet, hogy ő nem is tud segíteni. Hát lehet, hogy másnak tudott. Mondjuk itt ülünk, és azt mondjuk, hát értem én 2000 évvel ezelőtt segített két embernek is, de hát az akkor volt meg nekik, hát most én. Következő, hogy hát szerintem ő tudna is segíteni, meg akarna is, de szerintem nem vagyok neki elég fontos. Felejthetetlen nekem egyszer egy férfi azt mondta, hogy hát tudod, én azért nem szoktam imádkozni, mert olyan sokan imádkoznak Istenhez, még én is zavarjam. Hát van neki elég gondja, baja miattunk, hát én megkímélem magamtól őt. Következő, ez volt a negatív rész, hogy a szégyentől kezdve ezer dolog, és nem csináljuk, és nézzük meg pozitívan, azt is mondhatnám, fejtsük egy picit ki, és ez rövidebb lesz, mint az első rész, fejtsük ki egy picit, hogy mit is jelent az a fajta hit, aminek az eredménye vagy következménye az, amit a Szentírásban hallottunk. Az első, hogy itt van egy jó gondolat. Ha csak a ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok. Ez egy jó gondolat. És ez az asszony lehet, hogy rengeteg mindent nem tud. A hitigasságok ismeretében messze alul bújja a rabbikat. Van egy jó gondolata. És ezt a jó gondolatot nem ereszti el. Az életemből hagyd mondjak ilyen jó gondolatot, amire úgy jutottam, hogy ezt nem akarom elereszteni. Ez a gondolat így szól nekem, hogy az a jó, amit ma nem teszek meg, azt holnap már nem csinálhatom meg. Hogy nem egyszer azt mondom, én már fáradt vagyok, meg nekem már elegem van, meg hagyjon mindenki békét. És akkor azt eszembe jut ez az egyetlen gondolat, Feri, rendben van, együttérző vagyok magammal. De az a jó, amit ma nem csinálsz meg, azt holnap már nem csinálhatod meg. Ezt vagy ma megcsinálod, vagy... Na, holnap az egy másik nap. Az... Következő. Itt van egy jó érzés is. Hát olyan spontán természetesség, már megy és már fúrját magát a tömege. Azt már mit érdeklőd, hogy annyian vannak, már megy és leborul, és szinte kézzel foghatót valami érzelmi indítatás. Hogy szinte végig se kell gondolni valamit, beteg a lányom, ott van a mester, és már megyek is, és tele vagyok érzésekkel. Az érzések alapján csinálom meg. Így is mondhatnám, azért csinálom meg, vagy azért imádkozom, vagy azért veszem fel a kapcsolatot Istennel, mert van egy jó érzésem, és ezt a jó érzést, ezt becsülöm, és hagyom, hogy hagy fussa ki saját magát. Karácsony előtt utolsó munkanap, reggel, ahogy vezetem az autót, egy kő fölverődött a szélvédőre. Pum! Jó, lehetett látni, hogy vagy azonnal megcsinálják, vagy na. És néztem az időt, egy csomó dolog, az nem lehetett, nem akartam lemondani. Úgy láttam, hogy pont még a zárás előtt egy 40 perccel oda tudok menni a szélvédőshöz. És tényleg kicakkoztam, és mentem, és jó, és láttam, hogy már nem volt dolga, de már le volt húzva a roló, és mondta, hogy még az a szélvédő, és rám nézett a szélvédős ember, azt mondja, már bezártuk, látja, már le van húzva a redőn, bezártunk, két ünnep között nem vagyunk majd januárba. És emlékszem, hogy én semmi más nem csináltam, és hogy néztem rá, És olyan érdekes volt, hogy az ember, ahogy az a hipotézisem, ő már kitalálta, hogy egy órával hamarabb zár. De karácsony előtt néhány nappal minden órának van jelentősége. Már nem volt ott senki, gondolt, hogy egy órával zárás előtt nem jön senki, de jött. Hogy annyira előttem van a tekintete, hogy szerintem már... Hozza be! És akkor zárás előtt 10 perccel megvolt a szélvédő. Hogy arra gondoltam, hogy egyszerűen ez az ember megsajnált engem. Szóval valahogy láttad, hogy nyomorultan ott álltam, és megsajnált, és volt neki ez a jó érzése, és azt, hogy jó van, akkor csináljuk. Következő, hogy egy jó késztetés, egy jó intuíció, itt, hogy ha csak a ruhája szegény, és már megyek is, és csinálom, anélkül, hogy különösebben ezt átgondolnám. Gyerekkori élményem, hát gyerekek vagyunk, na, és egy osztálytársamnak az édesanyja egy nagy vállalatnál dolgozott adminisztrátorként. És tőle hallottuk azt, hogy ennek a nagy vállalatnak van vállalati strandja. Vállalati strand. És hogy oda be lehet szökni. Hát gyerekek vagyunk, én ráadásul nem is voltam hívő. Tehát nekem több minden belefért. És hogy arra gondoltam a haverommal, hogy akkor megyünk, beszökünk a vállalati strandra, és akkor ott ingyen, hát pénz az nincs, a strand, meg beszökünk, és akkor gyerekek vagyunk, majd azt gondolják valakinek, a gyereke vagyok. Hát mondjuk ez reális is. És emlékszem, hogy a barátom, általános iskolások vagyunk, beszöktünk a vállalati strandra, próbáltunk elvegyülni és úgy tűnni, mintha lenne közünk a vállalathoz, lebuktunk. Hát én nem tudom, hogy a jó ösztönű, hát biztonsági ember, az kiszúrt bennünket, hogy ezek nem tartoznak ehhez a vállalathoz. És úgy megállított bennünket, hogy kicsi gyerekek vagyunk itt az fürdőgatyába, szóval, önök hogy kerülnek ide? Ki révén vannak itt? És úgy hirtelen, az mondom, nem vagyok hívő még, úgy hirtelen eszembe jutott, hogy mi lenne a jó válasz. Tehát nem az igaz válasz, hanem a tuti. És úgy eszembe jutott, hogy ki lenne az a magas polcon lévő ember, aki még hihető volna. Tehát, hogy az igazgatónak vagyunk a rokonai, vagy valami ilyesmi. És emlékszem, hogy ott voltam ebben a helyzetben, és persze ezek egy másodperc alatt lezajlódott, és úgy arra jutottam, hogy én megmondom az igazat. És mondtam ennek a férfi embernek, már nyugdíjas volt, látnivaló volt, mondom neki, hogy hát egy adminisztrátor dolgozik a vállalatnál, és mi, és ennek a nyugdíjas őrnek földerült az arca. Azt mondja, nyugdíj előtt én is adminisztrátor voltam a cégnél. Fürödjenek! És ez a gyerekkori élményem belém égett, hogy a legkevésbé tűnik praktikusnak igazat mondani, hogy őszintének lenni, vagy becsületesnek lenni, és mégis van egy intuíció, hogy mondd el, és kész. És azóta ez állandóan eszembe jött helyzetekben, hogy ha én tudom, hogy egy jó intuíciót mennyire érdemes komolyan venni. Következő, hogy van itt egy jó vágy. Hát mind a kettőnek van egy igaz vágya, mondjuk az édesapa igaz vágya, hogy a kicsi lányom gyógyuljon meg és éljen. De nem egy gyönyörű vágy. És ez az erős vágy már is készteti őt arra, hogy tömeg ide, tömeg oda menjen és leboruljon, és ne azt mondja, hogy hát biztos nem vagyok neki olyan fontos, mikor itt van egy egész tömeg. Egy jó vágy. Ide járt egy férfi, nem él már. Olyan szépet mondott nekem, most is nagyon fölnézek rá, nagyon sokat önkénteskedett és segített, rengeteg embernek sokat segített, nagyon önzetlenül. És egyszer elmesélte nekem, hogy mi az, ami ő benne nagyon benne van. Azt mondta, Feri, én nem tudom, hát én már elmúltam 70, de én már évtizedek óta őrzöm magamban azt, hogy hát ha egyszer vértanú lehetek. Hogy az ember azt nem tudhatja. Hát nem tudhatjuk, mikor van az a pillanat az emberet, csak úgy az életét oda kell, hogy adja. És én nagyon készülök erre a pillanatra, hogy hát, ha nekem az életemet egyszerűen nagyon oda kell adnom. És nem lett vértanú, bizonyos szempontból, más szempontból pedig az egész élete egy folyamatos vértanúság volt. Mert ahogy ő ezt elevenen tartotta magában, a késztetést, ezt a gondolatot, hogy igen, tulajdonképpen az egész életét úgy élte le, mint ahogy egy vértanú él, vagy cselekszik. Ez egy igaz vágy, amit valaki megbecsül a szívében, és ebből kialakul egy egész csodás élet. Utolsó előtti egy jó döntés. Emlékszem, jött hozzám egy férfi, ki volt akadva. Ez nem egy szakkifejezés. És elmondta, hogy a házassága, és a szörnyű, hogy tűrhetetlen, és el fog pusztulni, és elege van, és idáig van, és nem látja. És ezt mondta 50 percig. És a vége felé én szoktam, hogy legalább egyet kérdezek. Hogy azt kérdeztem tőle, hogy te megbántad, hogy megházasodtál? Mert annyira mondtad, hogy ez szörnyű, és megbántad? És hirtelen fölnézett rám, azt mondja, Feri, azt, hogy én elvettem a feleségem, ez életem egyik legjobb döntése volt. Hát most már akkor semmi másra nincs szükség, hozott egy jó döntést, és egyszerűen csak becsülnie kell egyetlen jó döntést egy 70-80 évig. És akkor a záró gondolat, hogy vagy pedig egy jó személy felé irányuló bizalom. És így értünk el egészen oda, hogy Jézus azt mondja, hogy a hited meggyógyított téged, vagy ne félj, te csak higgy. Amikor azért fordulok Jézushoz, nem beszélve le magamat ezer dologgal, hogy miért nem, meg miért nem csinálom, mert azt mondom, semmi vesztenivalóm nincsen. Ha valakihez érdemes fordulnom, mert a vele való találkozásból kizárólag jó jöhet ki, akkor az Jézus. Hogy a vele való találkozásomból nem jöhet ki semmi rossz, abból csak jó jöhet ki, abban nem lehetek biztos, hogy az a jó jön neki belőle, amit én szeretnék, vagy amit elgondoltam. De hogy valami jó fog belőle kijönni, az biztos. Ezért azt a bizalmamat, hogy én őhozzá akarok fordulni, mert ha hozzáfordulok, abból rossz biztos nem sül ki, jó viszont valamilyen értelemben bizonyosan. Ezt megbecsülöm, komolyan veszem, és a következő másodpercben már nem gondolkozok, és nem kell, hanem egyszerűen csak vágok át a tömegen, és csinálom.